A mai adást az OTP egészségpénztár támogatta.
De itt jön egy kérdésem is, hogy egyébként mit gondoltok, hogyha a gyermeket mínusz 1-től 18-ig kellene nézni, hogy akkor mekkora összeg szerintetek a gyermeknevelés? Most készült egy kutatás, hogy az emberek erről mit gondol, vagy a társadalom erről mit gondol, de ti mit gondoltok erről?
Hát ez nehéz kérdés, mert ugye még nagyon-nagyon sok év áll előttünk. Akkor neked van egy szám a fejedben, ugye?
Igen, mondjuk minket.
Úgy alapvetően azt mondták, hogy 10 és 30 millió forint között.
Gyereknevelés, szoktatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk.
Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám. Ez itt a Mesélj anyukám.
Az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
Szeretünk olyan témáról beszélgetni, amit többször kértek már tőlünk a hallgatók, és ez most megint egy olyan téma, ami az elmúlt 5 évad során többször felmerült így a hallgatókban, azok között is, akiknek mondjuk egy gyerekük van, és egyről többre szeretnének váltani, és mivel vannak olyan hallgatóink, akiknek még nincs gyerekük, de előtte állnak, ők is többször írtak erről, szeretnek kicsit így a zsebünkben turkálni, hogy arról beszéljünk, hogy mennyibe is kerül egy gyerek, vagy több gyerek. Úgyhogy ma ez fog történni. Én nagyon-nagyon sajnálom, de pont mára úgy alakult, hogy Dórinknak otthon kell maradnia, mert betegek a gyerkőcök, pedig szerintem az ő oldala is nagyon érdekes lett volna, hogy mennyibe kerül az otthonszülés, mennyibe kerül 4 gyerekkel a lét, de majd valahogy rábírjuk, hogy ez pótolja ezt a témát. De most helytállunk mi Timivel ketten.
Sziasztok!
És itt van még velünk Kovács Tamás Attila, az OTP egészségpénztár ügyvezető igazgatója is. Szervusz!
Sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szerintem ez egy ilyen tök jó téma, meg tök jó beszélgetés lesz. Az adás előtt beszéltük is, hogy nagyon jó lenne szerintem, hogyha így az OTP egészségpénztári rendszerről egy ilyen, hát a lehetetlent kérjük tőled, hogyha azt mondjuk, hogy pár mondatban, pár percben mondd el, hogy mi is ez az egész, hogy is működik, mert szerintem vannak azért páran a hallgatóink közül, akik nem tudják, hogy mi ez, mire jó, mire használható.
Lehetetlen, de megpróbáljuk. Nagyon, nagyon sokan vannak, akik nem tudják megérteni, vagy nagyon nehezen értik meg, illetve én is, amikor próbálom elmondani, akkor így van, hogy fél óráig magyarázom, hogy mi ez a rendszer, és hogyan működik. De hogyha így nagyon röviden kéne megfogalmazni, akkor hogyha egészségpénztáron keresztül finanszírozzuk az egészségügyi, vagy jelen esetben a gyerekápolási, gyermeknevelési kiadásainkat, akkor évente 150.000 forint adó visszatérítést vehetünk igénybe. Így legrövidebben talán ez a lényege. Minden befizetett 100 forint után visszakapunk az államtól 20 forintot, tehát egy 20%-os adó visszatérítést vehetünk igénybe. Ennek az éves maximum az 150.000 forint, és ezt elkölthetjük különböző gyógyszerekre, vitaminokra, babaápolási termékekre, egészségügyi ellátásokra, és talán az egyik legfőbb célcsoport szerintem ebből a szempontból a gyermeket nevelő szülők, édesanyák, hiszen ott rengeteg olyan kiadás van, amire el lehet költeni ezt az összeget.
És 150.000 forint tényleg nagy összeg, és amikor készültünk az adásra, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, akkor még mi magunk is nagyon meglepődtünk, hogy tényleg mennyi minden beletartozik ebbe a kategóriába. Úgyhogy azt beszéltük meg, hogy mi így Timivel beszélgetni fogunk arról, tényleg, hogy onnantól kezdve, hogy babavállalás, mi mennyibe kerül, mire, hogy költünk, hogy lehet ezt kicsit olcsóbban megoldani, mert hogy ezt is szeretnénk így ebbe belevonni.
Illetve én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mivel te három gyermekes anyuka vagy, neked hogy alakultak a kiadásaid, hogy csökkentek, vagy esetleg nőtek a kiadásaid az első, a második, vagy a harmadik gyerek kapcsán?
Igen, ez nagyon izgalmas, ezt én is fölírtam így magamnak. Úgyhogy és akkor az lesz, hogy Tamás pedig majd mindig így rá fog repülni, amikor így valami olyanról beszélünk, akkor mondani fogja, hogy és nem gondoltuk, de erre is használható az egészségpénztár. Úgyhogy vágjunk is bele, de mindezek előtt egy olyan felvezetőn gondolkoztam, mert hogy szerintem ezzel az egész pénz meg gyerekvállalás témával szerintem az egyik legnagyobb vita az, hogy a gyerek egyáltalán pénz kérdése vagy sem. Mert hogy én nagyon sokszor belefutok abba, amikor valakivel erről beszélgetek, hogy hát most nincsenek olyan anyagi körülmények között, hogy még szeretnének egy kicsit spórolni, még ezt meg azt szeretnék, és hogy majd akkor jöhet a gyerek. És hogy te például, Timi, erről mit gondolsz?
Én 30 éves koromban lettem anyuka, a férjem akkor 34 éves volt. Akkor már együtt voltunk 8 éve, elég hosszú ideje együtt voltunk, jöhetett volna hamarabb is már a baba, és anyukámnak kerekedett is a szeme, hogy már 28, 29, 30 éves lettem, hogy mikor jön az unoka, mert hogy neki ez már késő volt. De az igazság az, hogy nem véletlenül vártunk mi is eddig, mert hogy én bennem mindig volt egy olyan kényszerérzet, visszagondolva most 37 évesen egyébként már nem így látom, de akkor én azt éreztem, hogy szükség van arra, hogy befejezzem az egyetemet, hogy elkezdjek dolgozni, hogy egy olyan munkahelyem legyen, ami biztos, hogy legyen megtakarításunk, hogy egyébként elég időt töltsünk kettesben, sokat legyünk kettesben, ami várhatóan ugye utána már nem lesz fel lehetőség. Úgyhogy én is ezen az állásponton voltam, hogy nekem szükségem volt valamilyen biztonságérzetre, valamilyen tartalékra, és hogy úgy vágjunk bele a gyermekvállalásba, hiszen az én keresetem kiesett ugye évekre, és csak egy keresetünk volt, és nem tudtam, hogy ez egy bizonytalan, ingoványos terület volt, nem tudtam, hogy ez hogy alakul.
Érdekes az egyébként, mert mi meg fiatalabban, mi 26 évesen vágtunk ebbe az egészbe bele, és egyébként bennünk volt előtte ez a szorongás, az egzisztenciális szorongás, hogy akkor majd fel tudunk-e úgy nevelni X gyereket, de akár ott ugye az egyre koncentráltunk, hogy majd emiatt nem kell szoronganunk. És egyébként bennünk így az volt, hogy akkor volt egy baráti házaspár, akik egyébként össze is adtak minket, egy lelkészpár, és hogy ővelük erről így nagyon sokat beszélgettünk, és ott egy ilyen tök nagy lelki megnyugvást adtak ezzel kapcsolatban, hogy igazából a gyerekeknek nem pénzre, hanem szeretetre van szükségük. Nyilván, tehát hogy más arról beszélni, hogy most szegény körülmények között, vagy tényleg egy nincstelen állapotban születik egy gyerkőc, vagy az, hogy milliókról beszélünk, de hogy, tehát, hogy nem a semmibe vártuk őket, de hogy akkor úgy éreztük, hogy igazából majd minden meg fog oldódni, és hogy ha arra várunk, hogy majd mikor lesz annyi megtakarításunk, akkor igazából ez sose fog ez a pillanat eljönni, meg hogy tudod nekem például az ilyen munkával kapcsolatos dolog is, én tök örülök neki, hogy nem azt csináltam, hogy meneteltem a ranglétrán, mert hogy látom, hogy nagyon sok nőnél az van, hogy minél magasabbra, minél előbbre jut, annál nehezebb azt mondani, hogy na ez az a pillanat, amikor mehetek gyereket szülni.
Igen, ez így van. Szerintem minél följebb jut egy nő, és minél jobban halad a korban, annál félelmetesebb fejest ugrani a gyerekvállalásba.
Én nagyon örülök neki, hogy itt vagyok 35 évesen, és van három gyerkőcöm, és ugye a három gyerek mellett egyébként tudtam folyamatosan igaz kis léptékekben, és lehet, hogy lassabban, mint mások, de hogy van három gyerekem, mindjárt a legkisebb is akkor, hogy jó, nem repül ki, de hogy érted, már nem kell napi szinten úgy 0-24-ben ellátni, és hogy így érted előttem az élet, meg hogy egyébként például nincsen semmi bajom azzal, hogyha valaki mondjuk 40 fölött szül, de hogy én 40 fölött már nem tudom, 2 hétre el tudok menni majd a férjemmel menni nyaralni, meg majd újra bulizhatunk, meg minden, mert hogy addigra már nagy gyerekeink lesznek. Szóval, hogy...
Na hát igen, ők valószínű, hogy úgy gondolják, hogy ők meg ezzel már túl vannak akkor, és akkor majd jöhet a nyugi, igen. És akkor ők meg majd babázhatnak. Szóval ez szemléletmód kérdése, de egyébként ma már teljesen másként gondolom ezt a kérdést, és egyetértek azzal a baráti házas páratokkal. Mert a fogyasztói társadalomban nagyon-nagyon sokszor úgy érezzük, hogy mennyi sok mindenre szükségünk van a boldogsághoz, meg a boldoguláshoz, és főleg, hogyha egy olyan kérdésről van szó, hogy valakiről felelősséget kell vállalnunk, vagy valakiért felelősséget kell vállalnunk, akkor meg szerintem ez duplán bekapcsol.
Uh-huh. Meg hát tudod, tehát hogy szerintem ez pláne annál kapcsol be nagyon, aki mondjuk olyan gyerekkorban nőtt fel, ahol nem kapott meg mindent, mert hogy úgy válasz gyereket, hogy majd te mindent meg akarsz adni a gyerekednek. És hogy például ennek az evolúciója, amire az előbb utaltál, hogy majd beszélek, hogy én nekem például az első gyerek, nem tudom, 15-ször annyiba került, mint a harmadik. És nem csak azért, mert hogy mondjuk a két kicsi lány, és akkor például a kisebbik lányomnak nem kell 0 darab ruhát venni, mert hogy mindent megörökölt a nagytesótól, mert ráadásul egy hónapban is születtek különböző évvel. Szóval, hogy se jó cipőt kell neki venni nyilván. De hogy ez így egyáltalán nem. De mondjuk az első gyereknél, nem tudom, érted, a mindent is megvettük. Erről már csomó adást beszélgettünk, vagy csomó adásban beszélgettünk, hogy mik azok a tényleg szükséges, meg a nem szükséges dolgok, de hogy az első gyereknél bébiőrt vettünk, légzésfigyelőt vettünk, melszívót vettünk, anyatejes zacskókat vettünk, a vagyonokat költöttem anyatejes zacskókra.
Itt van előttem a lista, amit összeírtál egyébként, hogy mi az, amit általában megszoktak venni az első gyermekes anyukák. Kiságy, babyöböl, babakocsi, légzésfigyelő, kamera, csakhang, figyelőkütyű, ruhák, autóülés, mellszívó, hordozó, hinta, ilyen altatós, ringatós, rugós hinta. A gyerekszoba átalakítása, gyermekbútor, kifestés, felújítás, és én végeztem egy ilyen nagyon...
Közvéleménykutatást?
Most nem közvéleménykutatást végeztem, hanem egy fejben számolást végeztem, és a legolcsóbb termékekkel számoltam, szóval nem a legfullosabb babakocsi, meg nem a legfullosabb babaszoba berendezés, de ez a lista, amit most felolvastam, ez alaphangon 600 000 forintba kerül.
Nagyon durva.
És akkor még a terhes gondozásról, meg a szülésről még nem is beszéltünk.
Na, és ezeknek a nagy részét egyébként megtakaríthattad volna, mert hogy amit itt felsoroltatok, azok közül a légzésfigyelő, mellszívó, hordozó, cumis üveg, egészségügyi ellátások költségei, vagy a nőgyógyászhoz jár egy gyermekorvos, ezek mind elszámolhatóak, és milyen jó lenne egyébként, hogyha ezeknek a nagy részét vissza tudnád igényelni, vagy ki tudnád egészíteni, és utána azt is bármi másra fordítani, és nem tudom, hogy a pelenkát mondjuk beleszámolta, de...
Na, ez még csak a babavárás volt, és akkor utána, amikor megszületik, utána még a pelenka, meg a...
Igen, az még éves szinten gyakorlatilag egy 100 000 forintú csípőből tud lenni, mert már nem nagyon használ senki olyan pelenkát, amit használtatok ti, olyan pelenkát, amit ti magatok mostatok otthon? Vagy...
Igen. A ti még mosósak voltak.
Igen, mi mosipelusosak voltunk.
Na, megtakarítás megint.
De csak a második gyereknél, az elsőnél nem mertem bevállalni, mert azt gondoltam, hogy ez mennyi plusz munka, meg plusz feladat, de a másodiknál már nagyon bátor voltam, és ott már bevállaltam, úgyhogy mosisok voltunk. Ott egy kezdőkészletet kellett megvenni, és ugye nagyon-nagyon sokáig jó volt. Az lenne a kérdésem, hogy mondtad, hogy mennyi mindent ezek közül meg tudunk vásárolni az egészségpénztár segítségével, hogy vannak jelölt boltok, amik partnereitek, vagy ez hogy működik?
Alapvetően úgy néz ki, hogyha két részre szedném, hogyha egészségszolgáltatásról van szó, akkor a pénztárnak szerződést kell kötnie ezzel az egészségszolgáltatóval, De jelenleg 14 ezer szerződött partnere van a pénztárnak, plusz ehhez még jönnek azok, akik jogszabályi vagy törvényi alapon ide tartoznak, de hogyha terméket veszel, vagy vásárolsz, akkor az egyetlen feladatod, hogy a pénztár nevére kéri a számlát. Vagy tovább megyek, azért vannak azok a nagyobb üzletek, meg drogériák, ahol elfogadják az egészségpénztári kártyát. Tehát ott gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy bankkártyával tudsz vásárolni, és hogyha ott veszed a pelenkát, vagy a babápolási termékeket, vagy popsi törlőt, azokat a kártyával ugyanúgy meg tudod vásárolni, és számlát sem kell kérni. Tehát inkább azt mondanám, hogy ha terméket vásárolsz, akkor szinte mindegy, hogy hova mész. Ha vagy kártyával fizetsz, vagy kérsz egy számlát a pénztár nevére, azt beadod, pénztár a te egészségpénztári számládról, a te bankszámládra átutalja ezt az összeget. Ami fontos, hogy igazából ez a 20%, ez a befizetéseid után jár. De hogyha a papa otthon, vagy a férjed jövedelemből él, és fizet személyi jövedelemadót, akkor minden befizetés után a 20%-at vissza tudja igényelni, és ez befizeti a pénztári számlára, akkor te ott tudsz a kártyáddal fizetni, vagy pedig, ahogy említettem, a pénztári számládról kifizeti a számla ellenébe a pénztár, átutalja ezt az összeget, és ez a két lehetséges finanszírozási módja van.
És ez havonta mekkora befizetés igényel?
Én ezt így nem szeretem annyira mondani, hogy mennyi befizetést igényel, mert akkor a legtöbb ember azt mondja, hogy hogyha nekem ide be kell fizetnem, akkor nekem arra nincsen pénzem.
Aha.
Mert sokan vannak, akiknek nincs is arra pénzük, hogy most félretegyenek havonta. Ami fontos, hogy egy évben ugye 150 ezer forint az adó visszatérítés, amit vissza lehet igényelni, ez 750 ezer forintos befizetésnek felel meg. Itt említetted a 600 ezer forintot, tehát nagyjából a kettő majdnem összevág, de ebből a szempontból én egyébként barátaimnak azt szoktam tanácsolni, hogyha akarnak, meg tudnak, akkor fizessenek be mondjuk havonta 5000 forintot, és akkor legalább az összeg is gyűlik, de van olyan barátom, akinek csak azt mondtam, hogy menj el, vásárolj, mindenhol kérje a számlát, akár ha fogorvoshoz mész, magánorvoshoz mész, gyógytornászhoz mész, veszel pelenkát, veszel babápolási termékeket, bármit, kérje a számlát, gyűjtögesd azokat, és év végén nézd meg, hogy mennyi pénzért vásároltál, és akkor ki fog jönni a 600 000 forint, és akkor azokat részletekbe be lehet fizetni, vissza lehet kapni, tehát akár úgy is tudok játszani, hogy összegyűjtöttem 600 000 forint értékű számlát, észreveszem mondjuk november elején, vagy október végén, és akkor befizetek 50 000 forintot, utána ez visszajön a pénztártól, akkor megint befizetek 50 000 forintot, és akkor gyakorlatilag tudod teljesíteni ezt a 600 000 forintos befizetést, és a 600 000 forint befizetés után visszakasszom 120 ezer forintot a következő évben, amikor a párod beadja az adóbevallását, és az adóhivatal visszautalja.
Ez micsoda trükk?
Várjatok, de hogy ez nekem most áll össze a fejembe, hogy akkor effektíve arra nincs szükség, hogy én ezt a 750 ezer forintot befizessem, hogyha olyan dolgokat vásárolok, tehát azzal, hogy gyűjtöm a számlát, és vásárolom éves szinten ezeket a dolgokat 750 ezer forintért, és leadom a számlát, akkor az pipa, tehát hogy nekem külön, konkrétan pénzt nem kell befizetnem?
Nyilván a befizetés után kapod majd vissza az adó visszatérítést, de ezt úgy kell elképzelni, hogy igazából, ha benyújtod a számlát, az 5 évig várakozik ott nálad, és 5 évig nem évül el. Tehát még az is lehet, hogy 3 évig gyűjtögeted a számlákat, onnantól, hogy pénztár tag lettél valamelyik pénztárba, és akkor az elején még nem bízol a rendszerbe, vagy nem tudsz befizetést teljesíteni, és akkor majd a harmadik évben úgy döntesz, hogy ez a pénztári számlám, akkor befizetek erre, és kipróbálom. És sokan, én ezért szoktam ezt tanácsolni egyébként, hogy aki még nem ismeri a rendszert, és meg akarja tanulni, az kezdje így. Aztán később rájön, hogy végül is mennyivel egyszerűbb az, hogy befizetek, és akkor onnantól kezdve úgy működik, mint egy debitkártya vagy egy bankszámla, hogy van rajta pénz, és akkor fel tudom használni. De ha valaki nem akarja ezt, akkor nem feltétlen kell, hogy így használja. Illetve hozzáteszem, hogy most elárulok itt nektek egy titkot, hogy folyamatban van egy olyan fejlesztése is a pénztárnak, ami reményeim szerint a következő néhány napban kijön, hogy tud úgy működni majd az egészségpénztári kártya, hogy az egészségpénztári kártyád mögé bemented a bankkártyádat, az egészségpénztári kártyán nem is kell, hogy pénzt elhelyezzél, hanem lehúzod a gyógyszertárba, vagy valamelyik drogériába lehúzzák az egészségpénztári kártyádat fizetéskor, és a kártya lehúzásakor 3 tranzakció történik meg. Az egyik az, hogy jelzi a rendszer, hogy nincsen rajta pénz, a másik az, hogy föltölti a bankkártyádról az egészségpénztári kártyádat, és a harmadik pedig egy sikeres vásárlás, de te csak ezt fogod észlelni. Tehát gyakorlatilag 0 forintos számlával is fogsz tudni fizetni, és ez arra lesz jó, hogy nem kell azzal játszadozzál, hogy számlát kérsz, hogy befizetsz, hogy stb., hanem csak annyira kell tudatosnak lenni, hogy a pénztári kártyádat használod mindig olyankor, amikor erre szükség van, és ezt a gyógyszertárban meg a drogériákban tudják, hogy mi az, ami elszámolható, illetve általában ki is van írva.
Uh-huh. Hát ez zseniális, az én boomer agyam felrobban, hogy ilyeneket lehet már csinálni a mai világban, mert hogy én ezekhez az ilyen pénzügyi technikai dolgokhoz nem nagyon konyítok, ezt már korábbi adásokban bevallottam, és még mindig tartom. Ezt vállalom.
Nagyon jó, abszolút nagyon jó. De értem most már, tehát, hogy csak azért, hogy akik így hallgatnak minket, annak így tök jó, hogy gyakorlatilag akkor megelőlegezem, befizetem a pénzt, megelőlegezem, és akkor elmegyek, születik a gyerekem, és akkor az egészségpénztári kártyámmal fizetem ki mondjuk a babakocsit.
Igen.
Nagyon jó.
Mondjuk a babakocsit, ez pont nem.
Ja, nem a babakocsit.
A babakocsit
pont nem. A melszívót. És akkor így gyűjtögetem, és akkor a végén összegyűlik ez az összeg, és akkor úgy jön le a 150 000. Tök jó.
Amit egyébként is elköltenél a babavárás során.
Igen.
Mert
elköltöd, igen.
Egyébként is elköltöd.
Elköltöd.
És akkor most, hogy ebből a zsebedből fizeted, vagy abból a zsebedből fizeted, az...
Hát ne, nem mindegy, de utána a végén meg az van, hogy éves szinten 150 000-et meg visszakapsz. Az meg nagyon nem mindegy, mert ugye beszéljük, hogy a havi szinten mennyibe kerül a pelenka.
Igen.
Egyébként ez a másik, amit mondasz, hogy igazából ez meg az öngondoskodás, vagy előre takarékoskodás, amit azért sokan úgy ítélnek meg, hogy erre nem feltétlen van anyagi erőforrásuk, de nyilvánvalóan, hogyha éveken keresztül mindig kihasználod a 150 000 forintot, 3x150, azaz 3 év alatt az 450 000 forint, az már más, hogyha valaki tud előre takarékoskodni, és jó felkészülni a gyerekre, de abszolút egyébként egyetértek veletek, hogy szerintem mindenkinek 20 és 30 év között azért ez végigfut a fején, hogy hú, most ez pénzkérdése lesz, mit fogok csinálni, és egyébként tök érdekes, hogy egyrészt szerintem régen nem volt ez a történet, mert ilyenkor azért összezártak a családok, meg a barátok is, hogy én azt vettem észre, hogy mindenhol mondtátok itt a babaruhákat, hogy én azt látom így a baráti körbe is, hogy mindenki így adja a másiknak a ruhákat. Tehát, hogy így,
igen,
így...
ez nálunk is így van. Igen, az én lányom 7 éves, az ő lánya 5 éves, és akkor az én lányomról megy az ő lányára, aztán a kicsi lányára, és akkor utána megy Dórinak a lányára, és akkor így 4 lány hordja a ruhákat.
Igen.
És mindenki hordja mondjuk 2 hónapot, nem? Mert
nagyjából.
Hogy kinőlik.
Igen. De ez tényleg nagyon jó. És tudjátok, mi jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy nálunk a férjem olyan, aki úgy gondolkozik, hogy, mert hogy mit tudom én, most mondok valamit, hogy én nekem a kávé az ilyen nagy szenvedélyem, és akkor, hogy jó, hát de hogy havonta, nem tudom, 10 000 forintot költök a, nem mondom ki, milyen gyors kávékra, és akkor mondja, jó, de az éves szinten 120 000 forint, és akkor, hogyha így gondolod, akkor ugye, hogy milyen nagy pénz. És így igaz, és hogy ez is milyen fontos, hogy mondod, hogy ha 3 évben gondolkozunk, az már 3 hónapnál 450 000 forint.
És hogyha a férjednek is van egyébként egészségügyi pénztára, akkor az dupla dupla vissza.
Igen.
Duplán jár vissza az a 150 ezer forint.
Igen. És belegondolsz, hogy mondjuk ilyenkor ősztől tavaszig, hát mi a három gyerekre egy betegséges időszaknál a lázcsillapító mennyibe kerül, az orsprék, a multivitaminok, a nem tudom, hát szerintem mi havi szinten hagyunk ott 35 ezer forintot a gyógyszertárba.
Rengeteg egyébként, ezért fontos, hogy mondtad az, hogy kettőtöknek a pénze egy összeadódik, mert hogy ugye, hogyha ha az édesanyja elmegy szülni, akkor neki nem lesz személyi jövedelem adója. Igen. Tehát ő csak a korábbi évekből tud tartalékolni, viszont az édesapa nagy valószínűséggel dolgozik, és ő tud ezzel élni, tehát ezért fontos. Anyuka előre tud takarékoskodni, apuka meg akár a gyermeknevelés közben is, vagy amikor még kicsi, egy-két éves a gyerek.
Nekem az lenne a kérdésem, hogyha mondjuk minden hónapban befizetjük azt a pénzt, amit szeretnénk, vagy éves szinten azt az összeget, amennyit tudunk erre félrerakni, de mondjuk nem költünk mégsem annyit, mert nagyon szerencsések vagyunk, és nem vagyunk betegek, és a gyerekek se betegek, akkor évről évre ott gyűlik a pénz. Igen, jól gondolom? Jó. És akár mondjuk 10 évre is gyűjthetem ott a pénzt, és hogyha ne adj Isten, 10 év múlva valami nagyobb betegségem lesz, és mondjuk valamilyen műtétre kell elmennem, akkor hozzá tudok nyúlni ahhoz a megtakarításhoz.
Abszolút, sőt, ez a pénz igazából kamatozik, és ez az összeg egyébként kamatadómentes, tehát hogy ott pont ezen az egészségpénztári számlán lévő összegeket nem terheli ebből a szempontból adófizetési kötelezettség. Egyébként egy tök érdekes dolog, hogy a múltkor néztük, hogy több mint 2 milliárd forint hozamot fizettünk ki az elmúlt, most már 21 éves a pénztár, úgyhogy az elmúlt években 2 milliárd forint hozamot fizettünk ki a pénztártagoknak, mert hát ugye ebben bent van. Most nagyjából a pénztártagoknak a vagyona az ilyen 20 milliárd fölötti, 20 és 22 milliárd forint közötti összeg. Tehát nagyon sokan vannak, akiknek van itt számla egyenlegük. Persze ez eloszlik 350 ezer pénztártag között. Tehát van, akinek nagyobb összeg, van, akinek kisebb összeg. Tehát lehet takarékoskodni is, ez is egy megoldás, de hozzáteszem, hogy amint valaki rájön, hogy mennyi mindenre lehet elkölteni, azonnantól kezdve elkezdi használni a pénztári számláját. Én is így voltam az elején, hogy elkezdtem takarékoskodni, és akkor ott gyűltek a krajcárok, meg a forintok, és akkor jöttem rá, hogy de hát erre is tudom, arra is tudom, és akkor utána meg édesapám kezdett el nekem folyamatosan számlákat. Őt nem tudtam beléptetni a pénztárba, nem tudtam rávenni, de mondtam neki, hogy megjelöltem, meg lehet jelölni a családtagokat kedvezményezetként, hogy ők is használhassák a számlát, vagy hozhassanak számlát. Úgyhogy édesapámhoz nagyobb összegben mindig nekem negyed évente számlákat, és én most éppen nem úgy vagyok, hogy pénzem lenne rajta, hanem ott van, nem tudom, több 10 000 forint értékbe várakozó számla, ami arra vár, hogy fizessek be, csak én már nem tudok annyit befizetni, hogy már kimaxoltam az idei évi 150 ezer forintomat is.
Értem.
És akkor ezt egy ilyen online rendszerbe lehet vezetni?
Gyakorlatilag elektronikusan föl tudod ezeket a számlákat tölteni, most már ennek is idei évtől megvan a lehetősége, és meg is csináltuk az ide vonatkozó fejlesztéseket. De van applikáció is, meg weboldal is, és mind a kettőn meg tudod nézni, hogy mennyi pénzed van, vagy ha nincsen pénzed, akkor mennyi számlát küldtél be. És akkor évvégén meg tudod nézni, hogy jó, ennyi számla van benne, akkor
Jézus,
ennyit fizettem be.
Jézus, most a férjeink imádni fogja, komolyan én látom már magam előtt.
Viszont a hölgyeknek kell meggyőzniük általában, mert mégiscsak ők hozzák a pénzügyi döntéseket.
Hát szerintem erről nem kell őket meggyőzni, mert ez tényleg egy nagyon, nagyon praktikus dolog. És akkor azon gondolkoztam, hogy azt beszéltük, hogy elkezdünk erről beszélni, és a terhes gondozásról nem is beszéltünk még, hogy az például ott a kezdeti szinten, meg hát maga az, amikor szül az ember, ugye ez már tőlünk nagyon távol áll. Nem tudom, most ezen gondolkozom, hogy szerintem a terhes gondozási időszak az havi szinten biztos egy ilyen 50 ezer forint volt.
Tényleg.
9. Hát, hogyha így tudod, így visszaosztom, mert hogy amikor genetikai vizsgálatra mész, az kicsit több, de hogyha nem tudom, csak ugye úgy kezdett, hogy akkor először, legalábbis én úgy kezdtem, hogy akkor elmentem először a nőgyógyászhoz, hogy akkor minden rendben van, akkor ott csinál egy rákszűrést, az már kapásból 30 000 forint, és akkor még nem vagy terhes. És akkor elkezded a terhes vitamint szedni, ami szintén, nem tudom, akkor, amikor én legutoljára szedtem, akkor ami 8 000 forint volt. Azt hiszem 3 hónapra. Szóval, hogy azért így tényleg ilyen észrevétlenül gyűlnek ezek a 10 000 forintok, egy genetikai vizsgálat. Most tök rossz, hogy a Dóri nincs itt, mert hogy ő is biztos el tudná mondani az ilyen extra, ami a nem is tudom, harmadik vagy negyedik gyerkőcnél csinált meg extra szűrővizsgálatokat?
Kérdezzük meg tőle.
Jó, rendben. Akkor itt most azt fogjuk csinálni, hogy mindjárt a Dórit fogjátok hallani, aki ezt elmeséli, úgyhogy, de ő otthoni körülményekhez veszi fel, úgyhogy azért lesz kicsit más a minősége a beszélgetésnek, és aztán utána folytatjuk.
Igen, igen, jól mondjátok, én a harmadik és a negyedik gyerekemnél csináltattam prenatesztet. Azért csináltattam prenatesztet, mert ugye nekem Zohar Down szindrómával él, és úgy voltam vele, hogy sokkal rosszabb volt ezt megtudni szülés után, mint hogy közben tudtam volna meg, akkor fel tudtam volna készülni, és úgy voltam vele, hogy tudom, hogy rengeteg fajta genetikai betegség van, és hogy a prenateszt nyilvánvalóan nem szűri mindet, de úgy voltam vele, hogy azért szeretném tudni, hogyha bármilyen ilyen dolog fennáll a gyerekeimnél, főleg azért, hogy tudjak előre készülni, mert inkább a Zohárnál az volt nagyon nehéz, hogy egy 10 másodperc alatt újra kellett tervezni az egész életünket gyakorlatilag, és ez nagyon-nagyon nehéz volt. És tudom, hogy akkor is ez lett volna nyilván, hogyha a pocakomba tudom meg, hogy a Zohárd Down-szindrómás, de az mégis valahogy más, ott mégis... hát nem is tudom elmondani. Szóval mi prenatesztet csináltattunk, ez akkor, amikor mi csináltattuk, szóval másfél meg két évvel, három évvel ezelőtt volt 220 000 forint, és én, hogyha jól tudom, ezek azóta emelkedtek ezek az árak. Vannak egyéb más tesztek is, tehát nyilván mindenki utána néz, hogy mit akar szűrni a gyerekénél, vagy mit nem, de akkor tudom, hogy ez egy viszonylag nagy összeget foglalt magában, és nekem egyébként nagyon ilyen lelkifurdalásom is volt, hogy miért csináltatjuk meg, mert hogy a Zohárnál se tudtuk, mégis milyen fantasztikusan alakult az életünk, és most minek előre szaladni, de hogy azért mégis így egy ilyen tudatalatti nyomás talán így lekerült rólam azzal, hogy megmutatták, hogy akkor valóban nem Down-os az a gyerek éppen, aki a poszakomban van. És egyébként ezeket a teszteket, ezeket magánúton készítettük el, tehát ezt állami kórházban én úgy tudom, hogy ezeket nem is csinálják. És egyébként, Rozi, te az egész várandóságot úgy csináltad végig, hogy magánrendelőben, illetve magánszférában gondozták a terhességedet?
Hát képzeld el, hogy én az első babámnál, akit elvesztettem, ott kezdtem STK-ba, de hogy ott annyira nem megfelelően reagáltak, meg tudjátok, ott az van, hogy az ott tényleg mint a szalagmunka. Ott nincs idő arra, hogy most éppen így kiborul az anyuka, meg minden. És akkor én egyébként ott abban az STK-ban ismertem meg egy orvost, aki viszont nagyon kedves, meg nagyon biztató volt, meg tényleg ilyen nagyon pozitívan állt így az egészhez. És amikor ugye a legnagyobb gyerekem mell lettem terhes, már mint aki életben is maradt, ő hozzámentem először, és akkor mondtam neki, hogy ez történt velem itt, és akkor ő ilyen nagyon biztató volt, és akkor úgy éreztem, hogy ő hozzá kell tovább menni, és akkor ő viszont így mondta, hogy hát nyilván ilyenkor jön, tudod, az, hogy elmondja, hogy akkor jobb gépei vannak, meg jobb körülmények, meg más, hogy akkor ki kell várakozol, mennyi ideig várakozol, akkor még az volt az STK, hogy volt, hogy 2 órát ültem egy terhes gondozásra várva. Szóval, és akkor tudod, amikor az elején vagy, és rosszul vagy, meg minden, és akkor is ki kell ülned a 2 órát, mert érkezési sorrend van, és akkor késik az orvos, mert éppen a kórházból a szülésről jön, meg nem tudom, szóval, hogy...
Még jó, hogy kibírtad várni.
Hát tényleg nagyon, nagyon durva, és akkor, de úgy voltunk vele, hogy... A, a szülést azt már akkor tudtuk, hogy az már akkor se az a kategória volt, amit hát biztos, hogy ki tudtuk volna fizetni, de hogy nem akartam. De hogy akkor még nem volt ilyen ára egy szülésnek, mint most. Te tudod, hogy most mennyibe kerül egy magánkórházba a szülés?
Hát csak azért tudom, mert az adás miatt megnéztem a kórháznak az oldalát, egy kórháznak az oldalát is. Ott szembesültem vele, hogy 1,5 millió forintos nagyságrendről beszélünk.
Nagyon durva. Nagyon durva, szerintem. Úgyhogy, nálunk ez így nem volt opció, és mind a három gyereket ugyanabba a kórházba szültem, és a második gyerektől már ilyen jó is volt a kórház. Egyébként mi szültünk, ugye, egy kórházban?
Igen.
Úgyhogy az elsőnél még az olyan nehézkesebb volt, más volt a csecsemő osztály is, de az orvosom akkor is nagyon, nagyon cuki volt, úgyhogy én így jártam. De aztán az első gyereknél még a genetikai vizsgálatokat a kórházba csináltam meg, és aztán utána mentem a második, harmadiknál is magámba, mert azokat ilyen biztosabbnak éreztem, és egyébként tehát összesen hasonlítható. Tehát, hogy az esztékában emlékszem, hogy így néztem, hogy de nem látom a gyereket, és akkor, és akkor így még mondtam is nekik, hogy komolyan mondom, minden tiszteletem ebből a minőségből nekik bármit kiszűrni, és tudom, hogy ők ezen dolgoznak napi szinten, de hogy így tudjátok, mint a jó barátokban van az a rész, amikor nem is tudom, a rossz így nézi, hogy így, de ő nem látja a gyerek, nem a Rachel, nem látja, a rossz Igen. látja, pont. Igen. Nem láttam. Te magámba mentél?
Egy korábbi adásban meséltem már, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen mély nyakrák megelőző műtétem. Nagyon rossz lett a citológia, és én akkor még az ilyen magánellátásokat nem nagyon ismertem. Szóval évente, meg beteg se voltam soha, kórházban sem voltam 27 éves koromig soha, nagyon orvosnál se voltam egyébként, és évente egyszer jártam el rákszűréshez, a körzetileg kiírt esztikás orvoshoz. Egyébként nagyon vicces volt, nagyon humoros, szerettem egy évben egyszer találkozni vele. És amikor felfedezte ezt a problémát, akkor ő is műtött meg az SZTK-ban egy egynapos sebészet keretein belül. Nagyon meg voltam elégedve, tök jó ellátás volt, és egyébként ez egy pozitív élmény, amennyire egy ilyen rák megelőző műtér lehet pozitív élménnyel jöttem el onnan. És ezért, amikor észrevettem, hogy kisbabát várunk, akkor egyből hozzámentem. Egyébként én egy ilyen márkahű vásárló is vagyok, ami egyszer beválik termék. Én azt fogom vásárolni 10 éven keresztül, úgyhogy a reklámok nem nagyon vannak rám hatással, és így voltam az orvos választással is, úgyhogy először az SZTK-ba mentem, és akkor utána megkérdeztem, hogy egyébként van magánrendelésem, mert hogy télvíz idején lettem kismama, és akkor a betegségek miatt inkább én is ott várakoztam a magánrendelésén. De amit tudott vizsgálatot megcsinálni, mert hogy egyébként a 13. kerületben laktunk, akkor nagyon-nagyon jól felszerelt volt az SZTK, akkor mondta, hogy inkább ott találkozzunk, és akkor ott csinálta meg ingyen a vizsgálatot. Jó fej volt.
De jó fej. Hát jó, igazából az van, tudod, ezzel, hogy ez tényleg az életed legszebb időszaka, az első gyereket várni. Erről itt szoktunk beszélni, hogy tudod, az hogy is szoktad mondani? A boldog tudatlanság állapota.
Igen,
nem? Hogy amikor úgy várod a gyereket, hogy majd annyira csodálatos lesz minden, és hogy az elsőnél tényleg, hogy akkor így arra vágysz, hogy a terhes gondozásra menni, hát az egy, érted, úgy írtam be a naptárba. Igen, úgy írtad be a naptárba, mert hogy akkor még nem kellett a többi gyereket lepasszolni, és akkor gyorsan visszérni, és hogy akkor igen, az volt bennem, hogy ne kelljen már 2 órát az SZTK-ba ülni, hanem akkor elmegyek, és akkor az orvos is üljön le, hogy van Rozália, és akkor de jó, hogy akkor megkérdezi, hogy hogy vagyok, és elmondhatom neki is, mert látom, hogy nem az van benne, hogy siet, mert 2 órás rendelési idő van, és még 60 kismama várakozik kint.
Igen, igen. Meg tényleg emlékszem, ahogy nagyon szépen kisminkeltem, és frissen mosott haj, és szép ruha, mert úgy éreztem, hogy most találkozok a kisbabámmal. És aj, az elsőnél tényleg így volt, az tényleg egy randi program.
És akkor így, mindjárt befejezzük, szegény Tamás néz rá. De így képzeld el, hogy emlékszem, hogy annyira így vártam, hogy megkapjuk a fotót, emlékszel? Igen. És hogy valami olyan képet készítsen, és akkor volt ilyen, hogy így néz, hogy jó, tudom, igen, az ultrahangos kép, és akkor így mondtad, hogy jó, még csinál egy párat, mert látja, hogy ezzel nem vagyok olyan elégedett. És akkor mondtam, hogy hát persze, első gyerek, hát a mai napig megvan a képkeretben az első kép. Aj, szenzációs időszak. A legjobb időszak.
Igen, én egyébként nagyon-nagyon-nagyon nagy irigye vagyok az első gyermekes kismamáknak. Tényleg.
És akkor a másodiknál nem volt smink?
A másodiknál nem volt smink már. A másodiknál az első gyerek kint várt a várakozóban, és akkor sírt, hogy anya miért megy be, és mikor jön. És akkor mondom, hogy jó, csak gyorsan mutassa a babát, gyorsan, és haladja ki az elsőhöz, úgyhogy a második már ilyen volt. És én az első babánál egyébként háromszor is elmentem babamozizni, hogy gyönyörködjek benne. A másodiknál már csak egyszer, hogy mutassák meg, hogy fiú vagy lány. Hogy lássam biztosan, de egyébként a másodiknál már nem volt ilyen.
Meg várjál, az nektek mikor született? 2020-ra? Covidra a kisebb, vagy hogy is volt?
Vele? Nem, 19 augusztus végén, szóval ott még volt egy pár hónap felhőtlen életünk, de hát egyébként kb. A Covidba született bele.
Mert hogy például én tök emlékszem, hogy ott 2020-ban azon gondolkoztam, hogy ott mekkora szívás egyébként az első gyerekeseknek, mert hogy ugye én nekem a harmadikat 2020 nyarának a végétől vártam, és ugye a férjem addigra ezt már harmadjára csinálta végig, vagy csinálta volna úgy végig, hogy akkor így nem volt bennünk az, hogy jó, akkor nem jön be az ultrahangra, a genetikaira, nem látja meg velem elsőként, de hogy az volt bennem, hogy aki mondjuk ezt most először éli át, annak milyen rossz, hogy nem lehet ott apuka, és láthatja élőben, hogy akkor hogy néz ki, mert persze így sok helyen elküldik a felvételt az ultrahangos vizsgálatról ma már, meg kap egy fotót, de hogy az nem olyan, mint amikor real time-ot vagy nem.
Igen. És mit említettél, hogy az ilyen babamozit is lehet egyébként az egészségügyi pénztárral fizetni?
Szerintem, hogyha magánintézményben nőgyógyászaton van, akkor igen.
Mert minden, ami egészségügyi ellátásnak felel meg, és járóbeteg szakellátás, hogy valamilyen ellátást tüntetnek föl, azokat igen.
Uh-huh. Egyébként van egy ilyen listád, jól látom, amin rajta vannak a tételek, hogy mi az, amit lehet fizetni?
Nem is az van rajta, hanem a kollégák összeszedték nekem azt, hogy a gyermekek nagyjából mik azok az egészségügyi költések, amit a gyermekek igénybe vesznek itt a pénztáron keresztül.
Hogy és ti mit láttok a másik oldalon.
Igen, uh-huh. Igen, de utána már ugye elkezdenek nőni gyerekek, és egyre több. Tehát, hogy még az újszülötteknél még nem lesz feltétlen annyi ott nyilván a gyermekorvos, ami döntő lehet, de utána elkezdenek jönni a fogorvosi költségek, mm-hmm. a fogszabályozás költségei.
Hát az simán megvan az évi 250 ezerbe csak.
Igen. Hogyha arról van szó, akkor ugye a szemüveg vagy kontaktlencse, ezek mind ilyen költségek, de a bőrgyógyász, ortopédia szintén egy ilyen terület lehet, tehát a...
Lúdta a betét, akkor az ilyen speckó cipők, a szupinál cipők például.
Is, igen.
Hát az is nekünk, értitek, 4 évszakra, 3 gyerekre kell szupinál cipőt venni.
Mert mind a háromnak azt veszel?
Nem mind a háromnak, mert a legnagyobb nem veszi föl. Aha. De kéne neki is.
De hát kettőnek is egyébként.
Hát kettőnek is a 4 évszakra, kinti-benti cipőnek.
Ja, mert bentinek is, igen, hiszen... A legtöbb időt ott tölti, tényleg. Uh-huh. Hú. Uh-huh. Mennyibe kerül egyébként egy ilyen cipő? Én nem tudom.
Nagyjából ilyen 12-13 ezer forint. És akkor az egy szóval cipő, ugye az igen, gyerekenként, és mondjuk nem feltétlenül 4 évszakra, bármivel motorozós korba léptünk, ezért simán 3 hónap alatt elkoptatnak egy cipőt. Meg hát ugye abban az életkorban, hogy annyi idő alatt kb. Ki is növi. Sőt. Uh-huh. Sőt, szóval, ja, hamar össze tud gyűlni igazából ez a 750 ezer forint. Ezen gondolkoztam, hogy így még a régi rendszerbe gondolkozik a fejünk, nem? Hogy nagy összeg, de valójában nem nagy összeg a gyerekek mellett.
Most az inflációra gondolsz, igen, amit az elmúlt egy évben történt. Igen.
Igen.
Még egy picit visszaugranék oda, hogy én, mint tudjátok, én otthon szültem, és visszaugranék még a szülés költségeihez egy picit. Ugye nekem teljesen máshogy alakultak a szülés költségei, mint valakinek, aki mondjuk állami úton szült, vagy akár nektek is, mert hogy én az első két gyerekemnél bábai gondozásra is jártam, és magán szférában mentem a saját orvosomhoz. Nekem mind a négy gyereknél ugyanaz volt az orvosom, és ahogy egyre több gyerekem lett, úgy jártam egyre kevesebb vizsgálatra, tehát tényleg csak a kötelezően ajánlottakra mentem el, és igazából azok közül is csak arra, ahol a genetikai ultrahangokat megcsináltattam, de azokat nem az orvosom csinálta, hanem azokat egy másik intézményben jó drágán csináltattam meg egyébként, szóval, hogy viszonylag drága volt. De hogy csak háromszor voltam például az utolsó gyerekemnél, csak háromszor voltam orvosnál, amikor megállapították, a 12 hetesen, meg a 34 hetesen, azt hiszem, hogy akkor van ott ultrahang. Nem, van még egy ultrahang a 19. héten, ezeken voltam, és ugye mellette megcsináltattuk még a prenatesztet. Egyébként egy otthonszülést úgy kell elképzelni, hogy az én 5 évem alatt, ami alatt szültem a 4 gyereket, az alatt körülbelül, hát nem fogok nagy dolgokat elárulni, 200 ezer körül volt az első szülésem, és 250 körül volt az utolsó, szóval, hogy ennyit inflálódott, de hogy én egy olyan bábaházzal szültem, ahol ők azért nem az átlagot kérik el, hallottam már sokkal-sokkal drágább otthonszülésekről is, de tudnia kell annak, aki az otthonszülést választja, hogy ez nem úgy néz ki, hogy a szülés kerül most mondjuk azt 250 ezer forintba, hanem a bábai gondozás kerül 200 ezer forintba, ami úgy néz ki, hogy havonta másfél órát, legalábbis az én bábaházamnál, havonta másfél órát beszélgettünk a bábával, mind a kettővel, aki ott lesz a szülésemnél, mind a két bábával, és amikor dúlám is volt, akkor a dúlám is ott volt ezeken az üléseken, és másfél óra csak arról szólt, hogy én hogy vagyok, hogy milyen félelmeim vannak, hogy mi az, milyen volt a hetem, miket eszem, miket iszom, ajánlották, hogy mit tegyek, mit igyak, milyen vitaminok a fontosak, ajánlottak a talpreflexológustól elkezdve, masszázson át, homeopátián át, egy csomó-csomó mindent, szóval nem az volt, hogy elmentem, és akkor 20 perc alatt rám nézett a doki, azt se tudja, ki vagyok, és utána viszontlátásra, hanem konkrétan ott velem foglalkoztak a lelkemmel, a testemmel, mindenemmel. Egyébként nekem nem csináltak nagyon hüvei vizsgálatot a bábák, mert ugye mindig vittem, ha volt leletem, akkor vittem, és ők egyébként baromi jól tudnak vérképet is olvasni, szóval, hogy nem kellett azért sem elmennem a dokimhoz. Szóval igazából, hogyha összeadjuk azt, hogy valaki havonta eljár az orvosához, és akkor még ugye a szülés is, meg nem tudom, akkor igazából ott vagyunk, hogy egy otthonszülés nem drágább, csak nem TB támogatott, de hogyha ezt mindezt magánúton csinálod, akkor egy otthonszülés nem drágább, mint egy kórházi, vagy mint egy magánkórházi szülés, főleg az, hogy amit egy otthonszülésre vásárolnod kell, kapsz egy listát, egy A4-es oldalú listát, és akkor rájössz a negyedik szülésre, hogy igazából három dolog kell a szüléshez. Igazából te, igazából dekubitus lepedő, meg kb. Betadin. Szóval, hogy ennyi. Hogyha minden rendben alakul a szüléssel, akkor másra nincs szükség, minden más egyébként a bábák hoznak az összes orvosi felszerelést, az összes vérzéscsillapítót, neked nem kell előre bevásárolnod vérzéscsillapítóból, mert nyilván azt a bábák hozzák. És egyébként a bábai gondozásnak egy nagyon fontos része az az, hogy kijönnek szülés után másnappal, legalábbis az én bábaházam kijött szülés után egy nappal, szülés után három nappal, szülés után egy héttel. És szülés után két hétig, hogyha jól emlékszem, non-stop hívhattam őket. Nekem két szülésemnél is volt utána kisebb problémám, és éjszaka hívtam a bábámat. És akkor mondta, hogy mit csináljak. Szóval, hogy Szóval, hogy körülbelül így néz ki egyébként árban az otthonszülés, és én a Báltig állítom, hogy először nagy pénznek hangozhat ez, de hogyha valaki összeadja az összes magánorvost, az összes ultrahangot, az összes utazást, meg a mindent, akkor igazából nem drágább, csak máshogyan megy a pénz. Szóval, hogy igen.
De itt jön egy kérdésem is, hogy egyébként mit gondoltok, hogyha ha a gyermeket 0-tól 18-ig kellene nézni, vagy mínusz 1-től 18-ig kellene nézni, hogy akkor mekkora összeg szerintetek a gyermeknevelés? Most készült egy kutatás, hogy az emberek erről mit gondol, vagy a társadalom erről mit gondol, de ti mit gondoltok erről?
Hát ez nehéz kérdés, mert ugye még nagyon-nagyon sok év áll előttünk, és arról még nem is beszéltünk egyébként, hogyha majd mondjuk végeznek az iskolával, az általános iskolával, a középiskolával, akkor még jön az egyetem, ami nem biztos, hogy mondjuk bekerülnek egy állami helyre, vagy mondjuk a kollégium, vagy az albérleti, a tandíj, nem tudom, mennyibe kerül.
Hát gondolj bele, amikor abba a korma majd belelépnek, hogy mindegyik egy iPhone-t kér.
Vagy egy tabletet.
Meg egy tabletet. Nem vagy egy, meg egy. Mert kell a telefon is, meg kell valami kütyű, amin tanul.
Akkor neked van egy szám a fejedben, ugye?
Igen,
mondjuk
alapvetően szerintem ez pénztárca függő.
Persze.
Úgy alapvetően azt mondták, hogy 10 és 30 millió forint között van egy gyermek, de azért volt egy jelentős létszám, aki azt mondta, hogy 50 millió forint. Nyilván attól függően, hogy ő mennyit tud áldozni, megszánni a gyerekre, mindenki minél többet szeretne, de azért ez nagyon el tud térni. És egyébként tök jó, hogy ezeket mondtad a kollégium meg egyebek, mert itt a jó hír a pénztárakkal kapcsolatosan, hogy azért azt is el tudom mondani, hogy így az egész gyermekkort egészen kicsitől, mondjuk 18-ig, vagy még tovább is végig kíséri a pénztár, mert hogy a mondjuk 0-tól 3-ig vannak ezek a CSED, GYED kiegészítés, tehát azokra is föl lehet venni a pénztári számláról összeget, és ha a korábbi években befizettünk, akkor arra igénybe vettük az adóvisszatérítést, és adóvisszatérítéssel növelt összegbe tudjuk ezeket fölvenni.
Ezt most nem annyira értettem, bocsánat.
Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy te magadnak eltettél pénzt az egészségpénztári számládra, mondjuk befizettél az elmúlt 10 évben mondjuk 1 millió forintot, és amikor kismama leszel, akkor ki tudod egészíteni a CSED-et, és azt föl tudod venni, beadsz egy igazolást, egy kérelmező lapot a pénztárhoz, és akkor fölveszel egy bizonyos összeget havonta a saját pénztári számládról, tehát a saját megtakarításodból. Nem kell számlát beadni, hogy te most voltál ilyen orvosnál, vagy bárhol, hanem föl tudod venni ezt az összeget is. Tehát ez egy ilyen előre takarékoskodtál, igénybe vetted rá az adóvisszatérítést, és utána számla nélkül azért, mert te kismama vagy, ezért föl tudod venni azt az összeget a saját pénztári számládról.
Hát ez nagyon figyelmes.
De ugyanígy megy tovább, tehát utána vannak a gyermeknevelési támogatások, ahol a beiskolázáskor a tanszereket, vagy a ruházati cikkeket el tudod számolni, hogyha számlát kérsz róla, akkor annak az összegét is vissza tudod kérni a számládról, ez évente a minimálbérnek megfelelő összeg, ami most 232.000 forint, de utána a később nagy és akkor az iskolatáskát is, meg füzetet, írószer, ilyeneket is el tud számolni.
Ez mindig így volt?
Hát egy 3-4 éve egészségpénztárakból is finanszírozható, mert előtte volt egy olyan fogalom, hogy önsegélyező pénztár, és az önsegélyező pénztárokból lehetett ezt igénybe venni, de ma ez a kettő, ez egy év át, vagy ez a két funkció, ez egy pénztárban is megtalálható, és így ezt is tudod használni. De egyébként, ahogy említetted, később, ha nagyobb a gyermek, akkor a kollégiumi díjat, és, vagy albérleti díjat is kifizeti a pénztár a számládról. Tehát egyre több olyan lehetőség van, amire a 750 ezer forintot ki tudod használni, vagy a 150-es támogatást.
Ez tök jó. Az jutott eszembe, hogy egyébként van, biztos van valami olyan felületetek, ahol részletesen meg lehet nézni, hogy akkor mire használható föl.
Persze, a pénztárnak a honlapján ezek így csokorba vannak szedve a www.otpep.hu oldalon, ezek megvannak, és a menüpontokba lehet keresni akár a gyermekkorától, vagy éppen az adott élethelyzettől függően, hogy mik azok, de én azt gondolom, hogy egyébként még nem kell ennyire messzire menni, mert például nekem is ott van a lakáshitelem, és én már a lakáshitelemet el sem számolom, pedig az is 30 ezer forintos tétel lenne havonta, mert egyszerűen annyira könnyen összejön az a 750 ezer forint, annyi minden van már benne, de ilyen a speciális tápszereken túl egyébként a egyre többen küzdenek a különböző intoleranciákkal, vagy érzékenységekkel, nem tudom, hogy nektek a gluténnal van-e.
A Dóriéknak. A Dóriéknak ez.
A gluténmentes élelmiszerek azok szintén így önmagában elszámolhatóak a pénztárba, és azért azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy azok egy kis szorzóval fel vannak szorozva, ja. Hogyha egy gluténmentes kenyeret szeretnék venni, vagy egy simát, azok nem.
És akkor ilyenkor a számlánál célszerű mondjuk úgy vásárolni, hogy megkönnyíteni a saját dolgunkat is, hogy akkor olyan számlát gyűjtsünk, amin csak olyan tételek vannak, vagy külön tudja venni a rendszer? Ez most ilyen, bocsánat, az én OCD fejem ezt így már ezen gondolkozik, hogy ezt hogy fogom a lehető legkönnyebben csinálni.
Jó a kérdés. Ha külön számlára gyűjtöd, akkor az én kollégáimnak könnyíted meg a Aha. helyzetét, tehát ezért állások Aha. vagyunk. De alapvetően, hogyha ha elmész egy nagyobb áruházba, és vásárolsz, és kérsz számlát a pénztára, akkor igazából a kollégák megnézik, hogy mik azok a termékek, amik elszámolhatók a pénztárba, vagy ha valaki segíti azzal, hogy igen, én ezt a gluténmentes kenyeret, meg ezt a másik terméket, vagy babaápolási terméket kihúzom filccel, akkor nyilván könnyebb, meg gyorsabb a feldolgozás. De nem kell feltétlenül ezt külön számlára kérni, gyűjteni.
És akkor a visszaigénylés, az hogy működik? Most már erre vagyok kíváncsi, hogy amikor jön a májusi adóbevallás, akkor...
A lényeg érdekel.
Jó, hát ez fog mindenkit érdekelni.
Ugye, amióta az adóhatóság megcsinálja helyettünk az adóbevallást, azóta roppant egyszerű az életünk, mert a pénztárak, az összes pénztár küld neked is, meg az adóhatóságnak is egy számot, illetve neked egy adóigazolást, amiben feltünteti, hogy te a tavalyi évben, nem tudom, 342 ezer forintot fizettél be. Ezt megkapott te postán vagy elektronikus úton, ezt az adóigazolást. Ugyanezt a számot elküldjük a NAV-nak, és a NAV pedig beteszi a adó bevallás tervezetedbe, tehát ott neked teendőd sincsen, hanem föltünteti, hogy ennek a 20%-a az neked visszajár. Egyetlen egy dolgod van, amit be kell x-elni, az, hogy ha esetleg van több pénztári számlád, vagy van nyugdíjpénztári számlád is, akkor ki kell válasszad, hogy te hova szeretnéd ezt a pénzt visszakérni, mert ugye ezt nem úgy kapod vissza az adóhatóságtól, hogy kiutalja neked a bankszámla számládra, hanem a saját pénztári számládra megy vissza az a 20%, és utána megint elköltheted az új gyermek új pelenkáira ezt az összeget, és akkor ahogy a ruhákkal itt is könnyebb lesz az életed, hogy a kicsiknek a ruháit, vagy a nagyoknak a ruháját tudják használni a kicsik, meg a nagyok által megtermelt adó visszatérítést tudják használni a kicsik.
Tök jó, nagyon jó. Engem nagyon meggyőztél.
Én meg most már azért szeretem ezt a podcastot, mert minden adásban valami újat tanulok, mert például erről sem volt információm egyáltalán.
azt hinni az ember, hogy a végével zárjuk, de hogy a végére jutott ez a kérdés, hogy akkor megkötni, vagy elkezdeni ezt az egészet, hogyan lehet elektronikusan, vagy be kell menni hozzátok valahova.
Hát most már hála a jó Istennek elektronikusan működik. Most már igazából az elmúlt pár évben a digitális fejlesztésekre rengeteget szántunk, meg rengeteg energiát fektettünk bele, úgyhogy már a legtöbb ügyedet tudod elektronikusan intézni a pénztártak, vagy ahogy említettem, a applikáción, vagy a weboldalon keresztül. Belépni a pénztárba, azt gyakorlatilag bármelyik OTP bankfiókba, vagy számos üzletkötő partnernél meg lehet tenni, de egyébként azt gondolom, hogy a világ legegyszerűbb dolga az, hogy ha valaki online kitölti ezt, teljesen online végig lehet vinni ezt a belépési folyamatot. Gyakorlatilag meg kell adni az adatokat. Talán egyetlen egy nehéz, vagy bonyolultabb dolog van, mondjuk így, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, mit jelent az, hogy AVDH.
Gondolod, hogy nem tudjuk.
Kismertél minket egy óra alatt.
Ez röviden annyit tesz, hogy azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés. Ügyfélkaputok biztos van, azt tudjátok.
Igen,
az.
Igen.
Na, és gyakorlatilag az ügyfélkapu segítségével, és ez nem csak pénztárnál, hanem bárhol egyébként máshol fontos lehet, tudtok magánokiratot előállítani, mert a magánokirat ugye az egyébként úgy néz neki, hogy vagy kézzel írod és kézzel aláírod, vagy két tanúval hitelesítetsz egy kinyomtatott dokumentumot. Most ugyanezt meg tudod csinálni úgy, hogy föltöltesz egy PDF dokumentumot, és gyakorlatilag az ügyfélkapus azonosítóddal és jelszavaddal alá tudod írni ezt a dokumentumot.
Ilyen elektronikus aláírás.
Ez gyakorlatilag egy elektronikus igazolás, igen. Most már hozzáteszem, hogy egyébként ilyen aláírásra képesek lennének a személyigazolványok
is. A chip miatt, igen.
A chip miatt, de nem tudom, hogy kinek van olvasója, meg egyebek. Szerintem az ebből a szempontból egy fokkal bonyolultabb, meg gondolom nektek sincsen.
Mi jól felszerelt háztartás vagyunk, ugyanis a férjem ügyvéd, és otthon van a leolvasója, úgyhogy nekünk van.
Jó, de hát akik nem ügyvédek,
igen,
és nincs ilyen,
kis viccnek szálltam.
Egyébként ezt meg tudják ezt AVDH-s aláírást tenni. Igazából csak annyi, hogy amikor valaki végigviszi ezt a bejelentkezési, szerződéskötési vagy beléptetési folyamatot, akkor a végén generálódik egy PDF dokumentum, amit egyébként alá lehet írni így AVDH-val elektronikusan, és akkor azt föltölteni, vagy ha a másik verzió, hogy valaki kinyomtatja és aláír ezt a dokumentumot, és akkor azt elküldi postai úton a pénztár számára, tehát ez a két lehetőség van. Aztán remélem, hogy ezt az AVDH-s dolgot is ki tudjuk váltani pár éven belül valami még egyszerűbb dologgal. De egyébként én azt gondolom, hogy már a legtöbb dolgot online szeretjük intézni a karosszékbe hátratőlve.
Hála a pandémiának, igen.
Igen, nagyon-nagyon sokat segített ebből a szempontból.
Igen, mennyi minden fejlődött azóta ebbe az irányba.
És mennyi mindenről nem tudunk még így se. Én most így meredt szemekkel nézek, hogy úristen, mik vannak. Házi csip leolvasó, meg nem tudom. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Szerintem mi magunk is nagyon sok új dolgot tanultunk meg, úgyhogy én már fejben a jövő évi 150 000 forintot költöm el nagyjából. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg hasznos információt. Remélem, hogy a hallgatóknak is érdekes volt. Ha esetleg bárkinek kérdése van, akkor egyébként szerintem az zárt Facebook csoportunkban nyugodtan feltehetitek, és akkor majd tolmácsoljuk a kérdéseket, és akkor igyekeztek megválaszolni nekünk.
Én is köszönöm a jó társaságot.
Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. Köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok, és egy hét múlva találkozunk újra, akkor már reméljük Dórival, hogy meggyógyul mindenki.
Így van.
Sziasztok!
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 Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.